Ahogy említettem, egy évet töltöttünk el családunkkal Zambiának az északnyugati csücskében, Kalene Hillben. Számunkra nem volt kérdés az, hogy Isten maga indít arra, hogy elinduljunk, felkerekedjünk, úgyhogy teljes békességben indultunk el, és még ha nem is volt könnyű ez a missziós egy év, de abból a szempontból könnyű volt, hogy nagyon jól tudtuk, hogy Isten akaratából azon a helyen vagyunk, ahová ő bennünket vezényelt. Egy kicsit nehezen látszik, remélem azért néhány fotó jól fog látszani. Messzire kellett elmennünk ahhoz, hogy eljussunk Egerből Kalene Hillbe, ahhoz négy repülőn kellett utaznunk, három átszállással jutottunk el, úgyhogy azt hiszem, hogy a távolság talán érezhető belőle, hiszen valahová ide be, Afrika szívébe utaztunk. A körülményeket nagyjából ismertük, mert én 2011-ben már töltöttem ott 2,5 hetet ebben a kórházban, szétnézni, ismerkedni, és hát azért is, hogy utána el tudjunk kezdeni imádkozni családunkkal együtt, hogy vajon Isten akarat-e az, hogy elinduljunk, felkerekedjünk. Ahhoz, hogy ide eljussunk, ahhoz Zambiába kellett a fővárosba megérkeznünk. Ez az ábra azt mutatja, hogy én óriásit tévedtem 2010-ben, amikor azt gondoltam, hogy ó, hát a missziók és az egészségügyi világszervezet, meg a Bill Gates Foundation, meg a többi, már milyen remekül lefette a szegény országokat, és hát ott biztosítva van az egészségügyi ellátás, meg hát ott már ugye az evangélium hirdettetett, minek oda menni hívő emberként, és meglepődtem, hogy egyáltalán nem ez a helyzet. Vannak ugyan missziós kórházak, ugye ez a főváros, de az Kitwe, Ndola, ennek a háromnak a kivétele, az összes többi négyzet azt mutatja, hogy missziós kis állomások és kórházak vannak szerte Afrika szívében, azonban azt is meg kellett látnom, hogy nagyon kevés az, aki oda misszionáriusként elmenjen, különösképpen úgy, hogy az egészségügyi ellátásba is bekapcsolódhasson. Így jutottunk el ebbe a missziós kórházba. Ahogy említettem, négy repülő, három átszállás, és ezek közül a legutolsó repülő az ilyen kis repülő volt. Ezen kellett elérkeznünk, hogy megérkezzünk arra a helyre. Amikor megérkeztünk, akkor ez a látvány fogadott. Együtt mentünk családostól, az emberek számára talán meglepő módon. Ez a látvány fogadott, ez a vörös föld, ez a kórház és a missziós állomás közötti átjárás, és ezek az emberek, a lunda emberek, akik közé érkeztünk. A lunda emberek elég szegény és nehéz körülmények között élnek, ugyanis nincsen víz és villany a falvakban. Ezek a kannák, amiket az asszonyok a fejükön hordanak, ezekben nem üzemanyagot, meg nem is bort szállítanak, hanem a vizet hordják a kunyhókhoz azért, hogy legyen mivel főzni, illetve legyen miben mosni, mosogatni. Egyébként ott az emberek mindent, az asszonyok a fejükön hordanak, még a tűzifát is, azt is így gyűjtik, össze és viszik. Ugye ezt a képet szoktam illusztrációba betenni, hogy ugye az oldalán az asszonykának a gyerek, a pocakjába a gyerek, az oldalán táska, és még a fején viszi is azt az élelmet, amit elárusít, vagy árusít a piacon, azért, hogy meglegyen a megélhetés. Ezek az emberek, bár szegények, mégis örömben élik le az életüket, nagyon egyszerű házakban laknak. Ez azt mutatja, hogy a termeszek által készített, ugye a termeszvárak azok 20-50 méterenként ott vannak ezen a vidéken, az erdő szavannán, és ezeket bányásszák ki, készítenek belőle téglát, égetik ki nagyon egyszerű módszerekkel, és ezáltal azért téglaházakat tudnak építeni, de ezek a téglaházak nagyon egyszerűek, ilyen fűfedeles kunyhók, ajtó ritkán van a házakon, nincs is rá nagy szükség, hiszen két évszakos az időjárás, van egy csapadékos, meg egy száraz, óriási hő ingadozások nincsenek az évszakok között, talán annyi, hogy novembertől áprilisig egyfolytában esik, utána pedig egyfolytában szárazság van. Ilyen körülmények között élnek az emberek. A közlekedési eszközük is nagyon egyszerű, hiszen általában gyalog járnak. A kórházban tapasztaltam, hogy bizony lázas gyermekkel az anyukák 10-15-20 kilométereket gyalogolnak, azért, hogy eljussanak az orvoshoz a tűző napon, 2-2,5 óra, 10-15 kilométer, akinek pedig már kerékpárja van, az már gazdag embernek számít. A tömegközlekedés már most elkezdett kiépülni, de hát az az egyszerű falusi emberek számára megfizethetetlen, úgyhogy akinek ilyen szép biciklije van, az már gazdag embernek számít. Hát mi a leggazdagabbak közé tartoztunk, mert nekünk volt autónk. A missziónak volt két autója, két öreg gép, ez volt az egyik öreg gép, aztán cserbe is hagyott bennünket az úton, úgyhogy itt éppen felforrt a víz, és a fiúkat kértem meg, hogy fújják, de hát abban a 35 fokos hőségben hiába fújták, nem hűlt le az a motor. Ugye látványossága lettünk, hiszen rögtön a faluból kiszaladtak az útra, és nézték, hogy ajjaj, lerobbantak a misszionáriusok. Úgyhogy az emberek gyalogolnak. Mi jóval jobb körülmények között éltünk, mint a helyiek. Ez egy missziós állomás a kórház mellett, és ezen belül ebben a házban laktunk. Nekünk volt áram és vízellátásunk, de természetesen a víz az ugyanúgy patakvíz volt, mint amit a helyiek ittak, csak nekünk be volt vezetve a csőbe, úgyhogy a vezetékbe kaptuk a vizet, de hát forralni kellett azért, hogy nyilván ne kapjunk el semmilyen betegséget. Áramunk, elektromos áramunk pedig onnan volt, hogy a misszió 2007-ben a Zambézire épített egy kis vízi erőművet, ami hát nem is olyan kicsi, azért elég nagy. Ellátja a kórházat, a missziós állomást, és még néhány helyet ott a környéken. Ez a Zengamina Hydro Project volt, amit 2007-ben befejeztek, ezért volt áramellátásunk. Sajnos az első fél évben nagyon sok volt az áramszünet, úgyhogy hát olyankor a fatüzelésű kályhába sütöttünk, meg azon főztünk, meg azon forraltuk a vizet is. Amire ott azon a vidéken fel kellett készülnünk, azok a különböző betegségek, hát ez a malária. A malária ellen igyekeztünk védekezni, hát egyrészt a szúnyogháló, furcsa is volt, mikor hazajöttünk, hogy jaj, háló nélkül alhatunk, fellélegeztünk egy kicsit, de aztán a végére azért megszoktuk, hogy hálók vannak. Ez a két kisebbik fiúnak a szobájába a háló felállítás, és természetesen gyógyszert is szedtünk azért, hogy ne kapjuk el a betegséget. A helyiek azonban nem voltak ilyen óvatosak, egyrészt háló nélkül aludtak, nagyon sokan hiába osztogattuk, mert volt ilyen hálóosztás, szúnyoghálóosztás, több turnusba WHO is küld szúnyoghálókat épp a malária elleni védekezésben. Ők nagyon bátran kint voltak, és hát ezen a folyószakaszon, itt fönt ugyan kevés a krokodil, de hát azért volt krokodil harapott betegem a kórházba, de itt azért ritka, de hát itt a gyerekek azok nagyon bátran fürödtek, ez jelentette számukra a tisztálkodást. A fiaink is közelebb kerültek a helyiekhez, ha nem is közvetlenül a helyiekhez, hanem egy missziós iskolába jártak, amit Szakezsi School-nak hívnak. Ott van 20-valahány kilométerre Kalene Hilltől. Eredetileg azért alapították, hogy a misszionáriusoknak a gyermekeinek legyen, azonban, ahogy mondtam, fogytak a misszionáriusok, egyre kevesebb misszionárius.
Az a vidéken is. Úgyhogy misszionáriusoknak alapítottak, azonban fognak a misszionáriusok, de hát helyiek szerte Zambiából jártak abba az iskolában, úgyhogy a fiúk úgy voltak, hogy jól tettem a zambiai, illetve környékben, meg ötten voltak európaiak, illetve misszionáriusoknak a gyermekei, de nagyon örültem, mert nagyon közel kerültek ezekhez a gyerekekhez. És amiért tudom, hogy még Magyarországon is problémát jelent sok ember számára, ugye a bőrszín, hogy jól örülök, hogy ez a fiúknak már nem lehet mindentől kezdve semmiféle fenntartást, hiszen együtt egy kollégiumban laktak ott a srácokkal. A helyi iskolák azonban kicsit problémásabbak, nagyon kevés a tanár, el lehet képzelni, hogy ilyen körülmények között tanítanak a tanárok, egy-egy osztályban vannak 50 is gyerekek, és hogyha szabadságon van a tanár, ha lebetegszik, akkor van, hogy 80 gyerek van egy osztályban. El lehet képzelni, aki esetleg tanár van köztünk, azt tudja, hogy ilyen nehéz fegyelmezni, hát még 80 gyermeket. Nagy szükség van a misszióban a tanárokra is, éppen emiatt. Ugyanakkor a helyiek nagyon vendégszeretők, ezen az látható, hogy gyülekezet mellett ugye nem a szín gyülekezeti házban vannak ott a testvérek, hanem jóval egyszerű körülmények, a konyha az így néz ki, egy konyha kumbu, ezt úgy mondják az angol nyelven, lunda nyelven, csinszambu, és érdekességét meg szoktam említeni, hogy a vendégszeretet, az meg úgy hangzik, hogy csinszambu, tehát a konyha kumbu a csinszambu, a vendégszeretet a csinszambu, de nem életlenül a kettő közel egymáshoz, hiszen a vendégszeretetet a konyhában. Gyakorolni ilyen nyílt tűzön forralják a vizet és készítik az élelmet. Néhány kép erről. A mosogatás az úgy nézett ki, hogy a kert csak a gyülekezet mellett, ahol az asszonyok a végén, a vendégség végén, amikor 100-150-en is étkeztünk együtt, mosogatották el az edényeket. És ez a csap, ez a víz, ez is az a víz, ami a patakból jön, csak hát éppen vezetőben van bevezetve. Amit ott a helyiek egyébként tesznek, és amivel minket is rendszeresen megvendégeltek, az a manióka, gyökérből készült manióka is, kasszába, vagy ők úgy mondják, hogy mukamba, a helyi nyelven, kukoricaliszből is készítik, az a tabakka, sima. Három évente terem, nincs túl jó fehérjel tartalma, úgyhogy viszont egyszerű étel, de gyakorlatilag naponta mondhatjuk, hogy majdnem háromszor létezős is ezt eszik, amit aztán kiegészítenek ezzel, azzal, amazzal. Elég népszerű azon a vidéken, nem tudom, hogy mennyire látható, de ilyen fajok vannak, ők ezeket a hernyókat gyűjtik, és megpirítják, és ez fehérje pótlása az enzsíma mellé. Hasonlóképpen ezen a képen az látható, hogy itt a fiúcska rárakta a zsákot a hangyagolyra, megvárta a nap lementét, és akkor kirajzottak ezek a szárnyas hangyák, ezeket elfogták, és ezt is tovább megpirítják, és ezt is eszik hasonlóképpen fehérje pótlásként. Húshoz is hozzá lehet jutni, majd mutatok egy-két állatot, ez a házunk ajtajában van, itt antilópust hoztak árusítani. A nagymadakat sajnos már levadázták, ezt Angolából hozták árusítani, egy beteggel jöttek a kórházba, és árusították az antilópust, vettünk belőle, nem volt túl jó, de ezért meg lehetett venni egyszer. Amiből viszont bőségben van ezeknek az embereknek, az a gyümölcsök, ez a vidéken, ez az erdős szalonna, mi is élvezhetünk ennek az áldásait, ez a banán, természetesen rendszeresen terem, még a száraz évszakban is hozzá lehetett jutni. Nagyon olcsó volt, és nagyon finom, kisebb méretű, de nem ez a kényszer élet, amit ugye hajókon hoznak, hanem ott a helyzetben finom volt. Ezt élvezhetjük, ami legdöbbenetőbb az ananásszal kapcsolatban, én nem tudtam korábban, hogy a száraz évszakban is gyakorlatilag folyamatosan terem. Hát el lehet képzelni azt, hogy fél évig nem esik az eső, és közben ez mégis terem. Istennek ez egy csodálatos csodálja azokat az embereket a számára, hát számunk is elhozzák, ha ezt megértjük, de ott a helyi emberek számára hozzá lehet jutni a száraz évszakban is, mert terem. Magunk szezon néhány évig, 6-8 évig tart, november végétől január elejéig, ilyenkor viszont tonna számra dől le, a missziós állomás körül is volt jó néhány magnófa, olyan sok gyűlik le, hogy feldolgozni sem lehet, úgyhogy január végére, főleg, hogy az esős évszakot kicsit meg is áztatta a lehúgott magot, olyan cefeszak volt ott a missziós állomás körül, hogy csak az. Úgyhogy ezt meg is lehetett enni nyilván, amit megszállítottuk, mert próbáltuk a mélyítőbe letenni belőle. A helyiek tartanak állatot, de gyakorlatilag úgy, mint nálunk 50 éve falunk, szabadon vannak szinte engedve. Ezek ugye kacsák, aztán előfordul sertés is, bár az nagyon-nagyon ritka, és hát ezt a fotót azért szoktam mindig bemutatni, mert ugye itt dagonyáznak a sertések, és hát ez pedig itt az Angolában vezető tévékes nemzetközi tőlük. Jól illusztrálja az ottani útviszonyokat. Hát azért nem lehet dagonyázni, mert nem sok kocsiára arra, szinte alig, hát néha mi, meg néha a mentőautó, mert ott egy mentőterepjáró, vagy éppen a körzeti tisztiorvosi hivatalnak volt egy terepjáró, hogy azt használta a kórház is, úgyhogy ezért az útviszonyok egyébként sajnos ilyenek. Talán hírtől 85 km a leghamarabbi olyan út, ahol már betegedett út van, és hát ezek a poros utak, ezek feláznak, és hát óriási ticsek vannak, óriási átok, így amit beállítottam az illusztráció kedvéért, ez az út szélén van, hát ebből még a felekváros sem tud kijönni, úgyhogy nagyon óvatosan kellett lavírozni, amikor mentünk, különösen az esős évszakban. Ennek ellenére azonban, tehát hogy ilyen szegény körülmények között élnek a kis falvakban, a nagyobb helyeken már azért fejlődés van, különösen azért, mert a bányák szaporodnak ezen a vidéken is. Afrikára egyébként jellemző, hogy óriási a különbség, óriási a különbség. Vannak olyan városok, mint a külváros, ahol olyan bevásárlóközpontok vannak, mint itt mondjuk a Tesco, olyan bevásárlóközpontok, hatalmas terepjárókkal, gyönyörű kocsikkal járnak emberek, és van a 6-800 vagy 1000 kilométerre odébb vidék, a Ferenvidékek, Zambiában, ilyen az észak-keleti Ferenvidék is, ahol pedig nincs áram, nincs villany, két órát kell gyalogolni a lázadt gyermek az anyukának ahhoz, hogy eljussanak orvoshoz. De a nagyobb falvakban már tőlünk 5-6 kilométerre, 10-15 kilométerre Zikelendi, a nagyobb hely, ahol a bevándorlási hivatal is van, ami tulajdonképpen 33 méteres kis szoba, az volt a bevándorlási hivatal, a posta se sokkal nagyobb, 3 ablakkal egy kis posta, az egész vidék számára. Vannak már kis üzleteket, mutatja a kép, itt már egy gazdag biciklis van, vagy éppen Csanumában, ez egy másik hely, ahol szintén voltunk. Ez egy vágóhíd, ami azért érdekes, mert nincsen ajtaja. Ugye egy vágóhídra kéne ajtaja, úgy sejtő az embernek, ugye kéne vele hűtő, meg kéne vele csapna, hát ebben semmi nincsen. Az ajtó sincs fönt a helyén, mert nincs rá szükség, és reggel behozza a szarvasmarhát a gazda. Ott ne várják, feltaragolják, a gazda el is adja, ott helyen a dolgok, úgyhogy 12 óra végig is van a vágóhídi munkának, a marha eladva, bezárul, mert hát nem zárul egy kicsit ajtó, hanem bezárulja a vágóhidat, és megy tovább a maga dolgára. Itt aztán tudtunk azért marha most lenni, a Éva éppen oda indul. Na hát mi is próbáltuk azért a fehérét kultolni Zambiában, és hát igen, jól látja, aki esetleg jobban oda nézi, füstölt szalonna és füstölt kolbász van. Hát ahogy kerül Zambiába a Kamerun hírta füstölt kolbász és szalonna, hát úgy is feleségem szüleik ültek postában, postai úton, októberre adták fel, és mi februárban megkaptuk a csomagot, ugye ott látható a molitív, de hát ugye akkor soha nem nekünk füstölni a dolgokat, úgyhogy semmi baj nem volt, úgyhogy még fél évig tudtuk enni a magyar kolbászt, egy szalonnát, ami nagyon jó volt. Persze, amikor az autóra misszionál sikerülnébe vette át a Kossa hivatalba a borítékot, akkor mondta, hogy voltál ott szagrendesen, ugye él a magyar kolbászt, és mondta, hogy én ilyen szoszics, hanem jól ilyen szoszics. Nagyon nagy élmény volt, de nagyon finom, úgyhogy szabályos nagy a szalonnasütést is csináltuk. Hát érdekes megint csak, amiről az igében is beszéltem, hogy kultúrák találkoznak. Isten kultúrákat használ fel arra, hogy az embereknek a figyelmét tartsa. Kik ezek? Hogy kerülnek ide? Mit csinálnak a szalonnával? Kinyitják a fülüket, a szemüket, és miért jöttek ezek ide? Na, Jézus Krisztus. Szóval jó lehetőség van még a szalonnasütés is arra, hogy ugye valami más, valami lázítót vigyünk az emberek közé. Nos, hát az én munkám azonban 90-95%-ban egészségügyi ellátás volt, még ha misszionáriusként voltam is ott. Ez a Kalenge Hilli missziós kórház, ami több mint 100 éve a misszió indult el, de ez valamikor az 50-es években épült ez a kórház. A dokumentáció az egy kicsikét elmaradott, ugye vannak számítógépeink, vagy voltak számítógépeink, de a beteg dokumentáció mindig kézzel írt ilyen kártyákkal történt, és hát itt baloldal pedig a felemelhívő talajház látható. Ez úgy néz ki, hogy a konzertdobozból ki lett vágva egy kicsi témlap, és ezekkel a szögekkel a számok bele lettek ütve, és ezt vitték haza a betegek a faluba, mert ugye ez nem lehet eltűzelni, nem lesz fontos, és amikor behozták, visszajöttek a kórházba, akkor a ticket office-ba előlett a előlet keresve a dokumentáció szám alapján, és így oda dokumentáltuk a dolgokat, úgyhogy az állóan is nem ilyen sokorban esnek az országon, hanem három sorból. Miért volt ott, mivel kezeltük, mit csináljon otthon, de legyen is, amikor jöjjön hozzá, ez ennyi volt az állóan is. A nehéz körülmények azonban jól mutatják azt, hogy miért ilyen alacsony a várható élettartam azon a vidéken. Azon a vidéken 40-45 év a férfiak várható élettartam. Összehasonlításképp Magyarországon 72 év a férfiak várható élettartama, tehát azt mondja, hogy Magyarország egy magyar férfi, de 72 évek túl van, akkor minden a ajándék. Most mi oda, amikor elutaztunk, én akkor 42 éves voltam, úgyhogy akkor mindenkor közöttekre minden a ajándék, és ott bizony 40-45 évesen megvannak az emberek, nagyon magas az AIDS-nek az aránya, minden 5.-6. betegen HIV pozitív volt, nagyon nehezen jutnak el az orvosi ellátáshoz, és ezt szoktam illusztrálni ezzel a fotókkal, orvosi fotókat természetesen nem mutatok, hogy itt ez az asszonyka valamikor egy ügyeletben éjszaka érkezett, azért, mert éppen elbetegedett. De hát maradván volt, nem is ez a lényeg, de vérzése volt. Elképzelhetjük az asszonyok tudják, hogy amikor valaki vérzik és szenved, akkor nagyon nehéz, hát ő motorbiciklit hátulján kellett behozni, 25 kilométerrel. És amikor bejött, akkor nem értettük, hogy miért pihent, miért nem veszi rendesen a levegőt. És hát nyilván rögtön egy vizsgálatnál kiderült, azért neki volt hűve. Ugyanis az éjszaka ott is hideg, 15-18 fok, van, hogy 10 fok kilométer a hőmérséklet, és elképzeljük, hogy egy száz tengelyre egy vérző beteget, egy motorbiciklit hátulján ezeken a kockákon hozták be a kórházba, és így kerül a orvosi ellátáshoz. Azért Magyarországon mentő személyi kocsi, de rengeteg lehetőség van. Azt szoktam, hogy adjunk hálát, hogy Magyarországon ilyen jó az egészségügyi ellátás. Ott nagyon nehéz, nagyon rossz körülmények között. Nagyja, és akkor amikor felfektettük a vizsgálóasztal az asszonykát, kérdeztem, hogy miért saras a földnek a lába, és mondták, hogy jól nem leesett a motorbiciklit. Hát nem elég, hogy mindezeken, de pedig le is esett, de hála az Úrnak. Meggyógyult az asszony, ez a másik csak azt mutatja, hogy nagyon sok kígyó harapa betegen volt, minden két évben rosszabb a kórházból a beteget. Ilyen kavicsot ragasztott rá a falusi varázsló, hogy meggyógyuljon, de hát azért biztos, hogy összetettek a kórházba is a beteget. Egyébként a varázslókkal elég komoly gondok vannak azok a vidéken, de most erre nincs idő, bővebben erről meséljek. Nagy élmény volt az, hogy a Kalemennyi iskola kórház mellett van egy nővériskola is, egy állami fenntartású nővériskola, akik oda jártak gyakorlatozni hozzánk, és minden szerben állított formájában az evangéliumot hallották ők is, úgyhogy ez a végül készült ez a felvétel. Csabumába és Csitokolokiba két másik kórházban is megfordultunk. Ez a csabumai kórházban készült. Itt ez nem egy európai vagy amerikai fehér ember, hanem egy albínó srác. Ugyanúgy is előfordul az, hogy genetikusan nincs pigmentjük az embereknek. Nagyon ritka, de előfordul, és teljesen úgy érzett ki, mint egy helyi benszülött, csak éppen túl fehérek. Ilyen is előfordult. Egyébként óriási megtapasztalás az, ha az ember egy ilyen vidékre, egy misszióval, misszionáriusokkal többekkel megy, hogy egy nemzetközi csapatban dolgozhat, egy olyan nemzetközi csapatban, ahol a világ különböző részéről úgy vannak, hogy emberek, hogy szolgáljanak az Úr Jézusnak. Hát itt csak érdekességképpen ez egy a szülésznő zambiai volt, a Margit úrnő kanadai ápolónő, japán ápolónő, Ayumi Yamamori, meg magam volt a Magyarországon. Tehát ez egy csodálatos érzés volt így együtt dolgozni ezekkel a kollégákkal. Csitokolaki, ahogy említettem, az volt még egy harmadik kórház, ez egy nagyobb kórház, szintén Zambiában, szintén angolai, sok angolai beteggel, mert határos közel van Angolához. Itt északír sebész kollégámmal, Dini Mekedemmel, illetve Ross Jeffersonnal, egy angol gyermekgyógyász kollégával is dolgozhattam együtt, még ha nem is hosszú ideig. Mi visszatérve Kelene Hilde, szinte minden orvos tevékenységgel foglalkozni kellett, még igazságügyi bontolást is kellett, amikor a rendőrség megkért, nem sok háromszor volt rá szükség, de azt is kellett csinálni, ezt követően csináltam én az ajtóból a fotót, itt a Sirató asszonyok láthatók hozzátartozik a kultúrájukhoz, illetve hát ilyen a koporsó azon a vidéken. Mind a halálesetek, mind az egészségügyi ellátás betegeknek a problémái hozzásegítették ahhoz a kórházat, hogy az evangéliumot hívjuk. Ugyanis a gyülekezetből helyi testvérek káplánként bejártak a kórházba, és minden egyes beteghez eljutottak traktátussal, eljutottak az evangélium üzenetével. Én úgy gondolom, hogy ezeken a vidékeken ma is milyen különös szerepe van az egészségügyi ellátásnak az emberek megközelítésében. Itt, aki belépett, mindenki tudta, hogy ki van téve az evangélium üzenetének. Mielőtt operáltam volna, meghajtottuk a fejünket, a beteg tudott róla, imádkoztunk azért, hogy jól sikerüljön, hogy meggyógyuljon a beteg. A betegek nagyon ügyekről kivoltak téve az evangélium üzenetének, és ez egy csodálatos lehetőség megtapasztalás volt. Nos, ahogy említettem, az én munkámnak a 99%-a egészségügyi ellátásot, feleségemnek, Évának a munkájának a jelentős része volt a családnak az ellátása, ugyanis vagy terepjáróval, vagy repülővel kellett hozzáadni azokat az élelmiszer dolgokat, amit nem tértünk hozzá ott a kis helyi üzletekben, amihez hozzáfértünk, ebből kellett neki kiteretíteni a családnak az ellátását, hiszen nem volt vendégből, nem volt nekül, ahova az ember beugorjon. Ez volt az egyik fő feladat, a másik pedig, hogy ő szolgálta a gyerekek között. Ez a teraszunkon van, a szolgálatokkal rögzítünk volt, ahogyan itt a víz munkálkodik, éves munkálkodik itt van is a vízben, de ott is munkálkodott. Hirdette az evangéliumot, énekeket tanított meg a gyerekeknek, biblia verset tanultak meg a gyerekek, kis ajándékért cserébe következő alkalommal memorizálták ezeket az ige verseket, és természetesen az evangéliumot a gyermekek direktben hallhatták. Igen, aztán Éva látta, hogy milyen szakadt ruhába jönnek a gyerekek oda a teraszunkra, és aztán elkezdte elkérni tőlük a ruhát, és a gyerekeknek aztán rá is jöttek, hogy a szakadt nadrágokból egy kölcsön kapott varrógéppel minket lehet művelni, úgyhogy felújította a nadrágjaikat, itt ugye ez az előre állapot, bizony ilyen párra állapot a gyerekeknek a haladokban, itt meg az utána állapot, aztán utána egyre többen hozták, és én mondom a gyerekeknek, hogy mondom a gyerekek, hát ha már ennyit hozzátok a nadrágokban, meg át, tanuljátok meg magyarul, tanuljátok meg magyarul azt, hogy szaknak tartja. És meg is tanulták, hogy nem ugye még volt, amikor kinyitottuk az ajtót, és ott állt kis, és mondta, hogy szaknak tartja. És akkor Éva bevettük, és akkor Éva megvallja, meg kell találni megint a nadrágot. De ez szintén egy nagy lehetőség volt arra, hogy közelebb kerüljünk a helyekhez, elérjük a helyeket, és a gyerekek jöjjenek, és hallják az evangéliumot. Éva egyébként Lundául tanította meg az ige verseket, még ha nem is tanultunk meg teljesen Lundául. A biblia verseket felírta krétával a teraszra. Énekeket is megtanított, olyan énekeket, amiket mi magyarul is ismerünk. És hát ezzel kapcsolatban hadd küldjen körbe, érdekességképpen, hogy minden mindigből, hoztam egy Lunda Bibliát, ugyanis van teljes Bibliájuk, Lundáluk. Mondjuk akkor ezt meg a másik oldalról indítom el, ez egy Lunda angol-magyar kis szótár, papír. Ha valaki érdekel a Lunda nyelvet, itt egy Lunda nyelvkönyvben egy Lunda angol szótár, illetve ez az énekes, hogy ezt nem adom el legjobb, hogy végén szeretném a felségemben egy éneket énekelni. Lunda énekeket tanított meg nekik azért, hogy Isten üzenete még korán közelebb kerüljön hozzájuk. Ahogy említettem, jártunk gyülekezetbe, ez a gyülekezetbe készült ez a ez a felvétel, ott is minden vasárnap együtt voltunk, ez a vének, a presbiterek, itt a bal szélen, a gyülekezetben. Ez egy szabadtéri konferencia volt, ahol azon a vasárnapon a szabadtéren megtörtük a kenyeret. Itt a képen az egyik presbiter írók látható, aki egy nagyon hűséges testvér volt, és egy bizonságtétel. Szerintem belefér ez a képen számomra a történetet. Az egyik éjszaka ügyeletben hívtak, hogy valaki késsel megszúrtak, megvágtak. És akkor mondottam, hogy mondom, miért szúrnak meg késsel valaki éjszaka, nem, hogy aludjának az emberek. Aztán kiderült a háttér, hogy nem késsel, hanem kapállal és a fülét hasították szét az embereket, és az ott, hogy egy pszichiátriai betegséget szenvedő szomszéd ment át a másikhoz, és álmába ütötte meg. Nem is ez a lényeg, behozták, hogy összevarja a fülét, és hát közben néztem, hogy ott van vele Imók, akit ismertem a gyülekezetből, ő egyébként nem beszél angolul, és akkor kérdeztem az ápolót, hogy mondom akkor, hogy Imók, hogy került oda, ide kiül, hát rokona, vagy valaki, és mondta, hogy nem, ő az irgalmas samaritánus. Tehát a falban vannak emberek, akiket úgy hívnak, hogy az irgalmas samaritánus, aki az, aki vének idején is fel lehet éveszteni, meg lehet kérni, hogy segítsen. És ő a gyülekezetnek az egyik vezetője. Na, bizonságtétel a számomra, hogy vajon mi presbiterek, vagy gyülekezet vezetők, vajon-e ilyenek, bizonságot teszünk-e ilyen módon is az emberek számára. Ez ennyi Énokról. Aztán bemerítkezés is volt ezen a konferencián, ahol voltunk, helyi patakot felhúzasztott, úgyhogy a keresztséget ott is így. Gyakorlatán Évának még volt egy szolgálata, a két özvegy idős asszonynak volt egy szállása nem messze a kórháztól. Ennek a története az, hogy említettem, hogy a varázslókra. A faluban, hogyha meghal egy fiatal, vagy meghal egy gyermek, akkor az a tévhit járja, hogy azért halt meg, mert valamelyik idős elvette az életedet. És azt mondják, hogy az az idős azért él olyan sokáig, mert sorba veszi el a fiataloknak az életedet. És innentől kezdve, hogy kimondja, hogy ez az asszony boszorkán, mondhatom, hogy ez a falu bántalmazza, elkezdi üldözni. És éppen ezért az elüldözött asszonyokat a kórháztól nem messze egy házba befogadták, és hát Éva járt hozzájuk egy kis élelemmel, leültek, Bibliát olvastak, illetve hát Éva olvasta, mert az asszonyok nem tudtak olvasni, de hallották, még ha nem is értettük minden szót, de legalább hallották Istennek az üzenetét. Ez csak illusztrációképpen ez az egyik asszonynak a szállása, a hangaikái. Ugye, tehát nem egy olyan szállásra kell gondolni Magyarországon, hogy idős otthon van egy ilyen befogadó otthon. A másik asszonynak, bocsánat, egy meghalt menet közben, oda Éva szintén bekukkantott, viszont semmi, annak csak voltak voltak. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz és nyomorúságok körülmények között élnek ott az emberek még mindig. Nos, hát ennyit a szolgálatokról, befejezésképpen még néhány érdekesség, arról a vidékről, az állatokról, ezt Éva mosógépben találta, hogy felsikoltott, egy ilyen nagyobb tarantula volt a szőrös lábaival, ilyen azért előfordult, kígyóval is, ahogy mondtam, rendszeresen találkoztunk, ez egy puffogó vipera, ez egy fekete mamba, ami elég veszélyes, mert idegenek termel, tehát ha nem marja az embert, akkor ellenemnek kell, különben leáll a légzés, stb. Stb. Hála az újnak, ez csak egy kisebb példány volt, de ez éppen az ajtók fölött aludt. Úgyhogy egy helyi szólt, hogy hú, ott van, és akkor lekapartuk, aztán nagyon vertük, úgyhogy elnézést minden állatvédő között helyben. Minden kígyót adott vertünk a ház körül, mert nem tűrtük őket, ugye nyilván minket tudtam is, hogy milyen nagy bajt tudnak csinálni. Kamionnal nagyon sokat találkoztunk, a helyiek számára a kamion veszélyes. Hát kérdezik, hogy miért veszélyes, hát azért a boszorkányság. A boszorkányság, mert váltó megfeszülünk. De egyébként teljesen ártalmatlan, hogy ilyen lassú a sejtet. Majdnem azt mondom, hogy a lényeg se ártanak, bár a lényeg ártalmatlan, hogy ezt mondják. De egyébként abszolút ártalmatlanak. Úgyhogy tényleg jó volt ezek között az állatok között is lenni. érdekességképpen. De hát zárásképpen én azt hiszem, hogy a Julius Kárta a betegségek gyógyítása a varázsolata, az idősasszonyok elküldözése a varázsolata, azt a sötétséget, ami sajnos mindig jelen van azon a vidéken is. Nem így ötön állni a forrónál, és a tétségével állni, mert különböző formái lehetnek, de ott még mindig ezek között az egyszerű körülmények között előfordul. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az Úr Jézus az élet világosságát elvigyük ezek közé, az emberek közé. És én úgy gondolom, hogy a missziónak nincsen vége. Attól, hogy egy bizonyos helyen már vannak gyülekezetek, attól, hogy egy bizonyos helyen vannak már felekezetek, egyházak, templomok, attól, hogy írásos formában az embernek a kezében lehet a Szentírás. Ennek ellenére szükség van a misszióra. Úgy gondolom, hogy minden generációnak, a saját generációra felé vinni kell az evangélium üzenetét. És én tudom, hogy a missziónak a nagy része az, hogy helyben tudunk létezni. Éljük az életünket, kilépünk a hétköznapokból, lehet, hogy csak kicsiben, lehet, hogy csak egy nyári evangelizáció, lehet, hogy csak egy gyülekezeti evangelizáció, ahol tudok hívni embereket. De az is lehet, hogy az Úr messze küld. Talán egy szomszédos országban, talán az ország másik végében. De az is lehet, hogy még messze, akár 10.000 kilométerre túlra is. Mindezekre szükség van, a legfontosabb az, hogy gondolom, hogy ha az Úr küld, akkor legyünk eléggé lázadók ahhoz, hogy megmozduljunk, felvázadjunk a saját vegyetesen a körülményeinket kapcsolatosan, és ugyanakkor legyünk előképpen engedelmesek az Úrnak azért, hogy el tudjuk indulni és el tudjuk végezni, betölteni a szolgálatot. Én nem is szerettem volna igen, szolgálat és beszámoló. Egyetütve is még befejezésként szeretnék a feleségemmel elénekelni egy olyan ismert éneket, amit régebben gyakrabban énekeltünk magyarul, sokkal egyik előfordulni. Egy gyerekórán is előfordul már, magyarul úgy hangzik, hogy hallj meg a hívást, Jézus a Úr. Téva kérte, hogy próbáljuk akkor a stílusban, hogy ott a gyülekezetben énekli a gyerekük a testvérek, de szerintem nem fog menni, de azért próbálkozom. Remélem, hogy sikerült egy kis zambiai légkört teremteni, és én biztatok és buzdítok mindenkit, hogy Isten igéjét kövesse, és ha az Úr indítja, akkor kerekedjen fel. Amen.